ezek a képek, ezek az információk, ezek sokkal-sokkal többet elárulnak arról, hogy mi ez a világ, ami létrejött, mint az, hogyha most még beleraktunk volna néhány számot, vagy egyébként akár megmutattuk volna a 60 pusztát is, amit már egyébként láttak.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Megjelent a Telexen a Direkt 36, a Dinasztia című dokumentumfilmje az Orbán család gazdagodásáról, és hát néhány nap után, vagy alig egy hét után mondjuk úgy, éppen most néztem a friss megtekintési számokat, 2,3-2,4 millió körül jár. Mencer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt írta a Facebookon egyébként, hogy a Direkt 36 Orbán Viktort támadó filmje az ukrán állam lejárató kampányának első eleme, mert hogy szerinte ez derült ki a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén a magyar titkosszolgálatoknak a tájékoztatásából. Ezt egyébként Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése után jelentette be. Azt mondta, hogy a független sajtó ukrán pénzből indít lejárató kampányt Orbán Viktor ellen, és hát ebbe a körbe tartozik bele a Direkt 36 filmje is. Úgyhogy erről is fogunk beszélgetni Pető Andrással, a Direkt 36 társalapítójával, szerkesztőjével. Köszönöm, hogy itt vagy.
Én köszönöm, hogy itt lehetek.
Kezdjük már a számokkal. Említettem az előbb ezt a megtekintést, amikor felvesszük most ezt a beszélgetést, akkor jár 2,3-2,4-nél a megtekintés, és írtátok ti is, meg több helyen megjelent, hogy annak is köszönhető talán mindez, amit az előbb mondtam, hogy a kormány így reagált a megtekintésre, vagy hát így reagált a filmre. Ez lehet az oka szerinted, hogy ennyire magas?
Azt gondolom, hogy nyilván valamilyen szinten közrejátszott abban a hangulatban, ami kialakult így a film körül. Ugye az egész egyébként úgy nézett ki, hogy és azért gondolom, hogy biztosan volt neki hatása, hogy ugye az előzetesét a filmnek azt kitettük már két héttel ezelőtt, és egyébként így az első egy hétben hát egy ilyen viszonylag szerény 20 000-es megtekintést hozott össze ez a trailer, de mondjuk egyébként nem is került ki semmilyen nagyobb híroldalra, hanem csak mi magunk így promotáltuk. És aztán amikor, hiszem, hogy egy keddi nap volt, amikor megjelent igazából a Magyar Nemzet híre volt ez, tehát ugye ők írták azt, hogy az ő információik szerint a Direkt 36-nak ez a készülő filmje, ez egy ukrán titkosszolgálati akciónak a része, és ez ugye termére azonnal reagáltunk, viszonylag ritkán szoktunk egyébként reagálni ezekre az ilyen propaganda kampányokra, de hát ez annyira egyrészt közvetlenül nekünk szólt, és egyébként egy annyira képtelen hazugság, hogy ezt nyilván nem hagyhattuk szó nélkül, úgyhogy reagáltunk rá, hogy ez valótlan, ez alaptalan, ez a vádaskodás.
És akkor elkezdték megnézni?
Ugye akkor még a film még mindig nem jött ki, tehát ugye ez még csak az előzetes volt meg, és akkor viszont ugye elkezdett vele foglalkozni a sajtó. Szerintem nagyon sokan érezték azt, hogy ez valóban, tehát egy annyira egy ilyen átlátszó trükk, húzás a kormányzat részéről, hogy ilyen megelőző csapást próbálnak mérni erre a filmre, és akkor ez úgy nyilván is felkeltette szerintem sokak érdeklődését, úgyhogy a számokban is látszott, tehát azt hiszem, hogy egy ilyen 10-12 órával később a trailer már 80 000-es megtekintésnél tartott, tehát ez nyilván így beindította ezt a várakozást, és meg én is éreztem, tehát saját magam, tehát hogy kaptam folyamatosan az üzeneteket ismerősöktől, kollégáktól, támogatóktól, vagy akár teljesen ismeretlen emberektől,
de 2,3-2,4, ez elég erre? Csak
azért nagyon szeretném, lehet, hogy szerénytelenül hangzik, de mivel hogy nem egyedül vagyok ennek a filmnek a készítője, nagyon sokan mások ebben részt vettek, talán azért így elmondhatom, vagy kimondhatom, hogy ez egy jó film, tehát egész egyszerűen. Tehát egyrészt ugye ott van neki az egyik fontos összetevője, hogy egy erős történetet mesél el, még akkor is, hogyha ez a történet, ez mondjuk elemeiben már ismert lehetett, főleg azoknak, akik mondjuk nagyon közelről követik a közéletet, politikát így az elmúlt 30 évben, de azért ez egy 30 év története, tehát vannak olyan generációk, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy lehet, hogy már arról sem, hogy ki az a Simicska, de vagy arról, hogy mi az a közgép, vagy mondjuk mi volt az Eliosz ügy, ami szintén ugye már egy 10 éves ügy. Szóval egyrészt mondom, szerintem egy erős történetet mesél el, viszonylag, tehát érthetően, és a másik nagyon fontos eleme, az pedig nyilván az, hogy filmként működik. Tehát ugye itt nem lehet eléggé hangsúlyozni a filmkészítőknek a szerepét, tehát itt egyébként ugye úgy nézett ki ez a csapatmunka, hogy egyrészt voltunk ugye mi direkt 36-osok, meg mondjuk tőlünk jött maga az ötlet, hogy ezt mondjuk erről csináljunk egy filmet, erről a történetről, és akkor ugye ott volt még Marton Kamilla kollégám és Szőke Dániel kollégám, akik nagyon sok munkaórát, nagyon sok erőfeszítést beletettek ebbe a filmbe, és mellette ugye ott voltak a filmkészítők, ugye Fuchs Máté rendező, Bíró Bálint társrendező, ők ott voltak végig, tehát egyrészt magának a koncepciónak is a történetnek a kidolgozásában, illetve az, hogy mi az a történet abból, amit el akarunk mesélni, el tudunk mesélni a rendelkezésre álló információk alapján. Aztán ugye amikor a filmnek az összerakása történt ugye az elmúlt hónapokban, akkor pedig ugye becsatlakoztak ugye az animátorok, ugye a zeneszerző, a vágó, ugye nagyon-nagyon fontos szerintem az, aki ezt látja, ezt a filmet, nem kell profi filmkészítőnek lenni, hogy mesteri módon van megvágva ez a film. Tényleg nincs benne egy olyan, hogy mondjam, kocka sem, ami ne lenne a helyén, és akkor ugye a hangutó munka, és még sorolhatnám, tényleg nagyon kérem, hogy aki megnézi ezt a filmet, úgy nézze, hogy azt a pár másodpercet, ami a végén van, azt is szánja rá, és nézze meg azt, hogy ki mindenki dolgozott ezen a filmen, egyébként óriási lelkesedéssel, és hát mondjuk nyilván főleg így az állami ilyen filmprojektekhez képest, tehát elenyésző költségvetéssel.
Na nézzük már akkor a tartalmat, ez nagyon fontos, amit említettél, mert valóban elég sok reakció érkezett rá olyan vonatkozásban, hogy tulajdonképpen csak a régi szalagcímeket pakoltátok össze, ugye ez a kormányzati oldalról sok helyen előkerült. Egyébként Magyar Péter a minap a Partizánban is beszélt erről, és azt mondta, hogy szerinte a dokumentumfilm az Orbán család gazdaság birodalmáról csak a felszínt kapargatja, így fogalmazott, mert hogy nem volt szó svájci, szingapúri, dél-amerikai számlákról, és persze itt a bizonyítékok jönnek elő, ugye természetesen nyilván ez alap ebből a szempontból, csak azért mondom, hogy állítottátok össze a tartalmat, erre vonatkozik a kérdés, és Sükös Miklós Facebook posztját is leszem, ugye a szociológus, és ő is előhozott még olyan tényeket, amik szerinte hiányoztak az anyagból, 60 puszta, Orbán és felesége személyes vagyongyarapodása, Orbán apja a bányájának mostani szerepe, ezt írta a Facebook oldalán, az eddig ismert ügyekből sok kimaradt, nagyon óvatos megfogalmazások, amiben igazán újdonság nem nagyon volt, ezért perektől sem kell tartani, de lehet, hogy ez csak egy hosszú előzetes. Ezt azért hozzátettem, mert hogy sokan kérdezik, hogy lesz-e folytatás. Na, szóval egy hosszú történet, a tartalomra vonatkozna az első kérdés, hogy állítottátok össze, és mi alapján is ezek esetlegesen miért maradtak ki.
Egyrészt olyanok nyilván, amire mondjuk nincs bizonyítéka az embernek, azzal nyilván újságíróként nem tudunk mit kezdeni. Tehát az, hogy egy újságíró mit hisz, mit gondol, az semennyit sem ér.
Tehát itt bizonyítékok hiányába maradhattak ezek.
De egyébként, hát most az, hogy nem tudom, ugye tényleg nyilván én még nem hallgattam végig ugye a Magyar Péter interjút, úgyhogy most nem tudom, hogy ő pontosan miket mondott, de egyébként, hogy neki vannak információi, bizonyítékai ezekről a dolgokról, amiket említett, akkor azt gondolom, hogy mi a Direkt 36-nál, meg szerintem bármely más normális, független szerkesztőségnél örömmel fogják várni ezeket az információkat. Ami ugye a többi ügyet illeti, tehát ugye amit előkerült, én is sokat hallottam ezeket a felvetéseket, hogy miért nincs 60 puszta, miért nincsenek a tokai szőlők. Ugye itt de akkor kezdem egyébként az elején, tehát hogy egyáltalán miért merült fel az, hogy ezt a filmet mi megcsináljuk, meg egyáltalán, hogy filmet csinálunk. A gondolat, menet az nagyon egyszerűen egyébként egy beszélgetésből indult, ahogy ez mondjuk egy szerkesztőségekben nem történik. Tehát 2023. decemberében én Virzsuzsi kollégámmal beszélgettem.
A csak úgy,
igen, és akkor egyébként ő vetette fel, tehát csak egy teljesen egy random beszélgetés volt, és akkor ő felvetette, hogy láttam-e, hogy a Forbes listán megjelent Tiborcz István akkor először, már egyből egy a középmezőny, mert ugye ez az 50 leggazdagabb magyar tartalmazó lista, és így Zsuzsi így bedobta, hogy nem lenne érdemes foglalkozni újra így a Tiborcz történetével, ugye korábban egyébként a Direkt 36-nál mi foglalkoztunk vele, és akkor ez egyébként úgy szöget ütött a fejembe, tehát hogy mi hogyan tudnánk mondjuk ehhez a történethez hozzányúlni, mi az, amit tudnánk ezzel kezdeni, és ahogy egyébként így én is gondolkodtam rajta, meg beszélgettünk így a kollégákkal, tehát azt gondoltuk, hogy persze elemeiben mindenki is ismeri, főleg aki követte ezt a sztorit, de meg az, hogy egyébként ő hivatalosan is, vagy szóval a Forbes-nak nyilván azért egy elég komoly módszertana van ezekre a becslésekre, tehát az, hogy ő ott van ezen a listán, nem okozott ez egy ilyen óriási nagy ilyen földindulást, vagy nagy visszhangja nem volt, így kb. Így mindenki így elfogadta. Hát igen. De közben meg belegondoltunk abba, azt mondjuk 10 évvel ezelőtti önmagunknak mondja valaki, hogy figyelj, majd tudom, pár év múlva Tiborcz István ott lesz miniszterelnök, egyik legközelebbi családtagja, rokona, ott lesz a leggazdagabb magyarok között, és egyébként lesznek olyan szektorok, amiknek ő lesz a meghatározó ilyen befektetője, gazdasági szereplője, akkor biztos azt mondtuk volna, hogy nem. 20 évvel ezelőtt meg aztán főleg azt mondtuk volna, hogy nem. Ugye ilyenekre nem láttunk példát a rendszerváltás utáni Magyarországon, nem nagyon látunk példát egyébként Európában. Szóval, hogyha így ilyen hátulról vagy visszanézve nézünk rá erre, pusztán erre a tényre, hogy ő ott volt azon a listán, akkor már is egy erősebb történet, meg már is egy elképesztőbb történet. És akkor az is nyilvánvaló volt egyébként, hogyha mondjuk erről írunk egy hosszú cikket, amiben összegyűjtjük azt, ami már megjelent, akkor az valószínűleg viszonylag kevesen fogják elolvasni, legyintenek rá. Viszont filmnek azért megvan az a nagy előnye, mint formátumnak, hogy sűrít. Tehát, hogy ott ugye nagyon sok olyan dolgot el lehet mondani, amit képben, amit mondjuk leírva igazából nem nagyon érinti meg az embereket, meg nem igazán válik így átélhetővé. És akkor így indult el az a gondolkodás, hogy akkor próbáljunk meg ebből filmet csinálni, próbáljuk meg filmben elmesélni. De még akkor mindig nem volt meg egyébként teljesen ennek a kerete, a vezérfonala. Beszélgettünk, akkor már abban benne volt a Máté is, a rendező is, a Bíró Bálint is, és akkor beszélgettünk arról, hogy na mégis mi legyen az a, hogyan tudnánk ezt elmesélni igazán úgy, hogy eljusson az emberekhez. És főleg az elejétől fogva az nekünk egy cél volt, hogy nem a többi újságírónak, nem az ilyen hardcore hírkövetőknek akartunk filmet csinálni, hanem egy minél szélesebb körnek. Olyan embereknek, akik lehet, hogy azt se tudják, hogy mi az az Elios, akik a székházügyre aztán főleg nem emlékeznek. Tehát, hogy ez volt a fejünkben. És akkor az így szintén így viszonylag hamar világossá vált, hogy nem Tiborcz István önmagában érdekes nekünk. Tehát, hogy ő igazából már egyébként egy több évtizedes történetnek az ilyen kicsúcsosodása. Tehát, hogy ott már gyakorlatilag a 90-es évek eleje óta épült egy gazdasági birodalom így a Fidesz körül, amiben az Orbán család így időnként így felbukkant, aztán időnként így a háttérbe vonult, de ez igazából ott volt végig. És hogyha már ez már azért már mégiscsak egy erősebb történet, és ez mondjuk olyan, ami szerintem viszonylag kevés embernek állhatott így össze így egy ilyen összefüggő
szállá,
vezérfonallá. És mi ezt az utat akartuk bemutatni. És egyébként azon belül is a film címe is, illetve alcíme is az, hogy így született az Orbán család gazdasági birodalma. Egyébként nem arról szól, hogy így élnek jól, vagy így építettek, nem tudom, 60 pusztát. Mondjuk 60 puszta például azért maradt ki, mert egyrészt az egyébként arról is írtak már sokat, egyébként születtek róla mozgóképes
felvételek,
anyagok, de hogy az egyébként szerintem az inkább egy ilyen személyes, egy ilyen hiúságprojekt, na építsünk itt egy ilyen, nem tudom, ilyen reformkori, vagy valami ilyesmi, ilyen korábbi időkre hajazó ilyen majorságot, vagy...
Tehát akkor ez tudatosan
ez tudatosan, ugye, hogy nagyon sok minden kimaradt, de hát a történetmesélésnek szerintem az egyik kulcsa az az, hogy nem csak az, hogy mit mondunk el, mit teszünk bele egy történetben, az, hogy mit hagyunk ki. És ugye minden olyan elemet kihagytunk, amiről azt gondoltuk, hogy ez igazából nem árnyalná, hanem bonyolítaná a történetet. Tehát minden olyan mellékszálat, egyébként előkerül benne a papa, tehát a bánya, annak az előtörténete az benne van. Mondjuk például ezért maradtak, igen, tehát a tokai szőlők is kimaradtak, mert hogy mondjam, az már csak tovább bonyolította volna a történetmesélést, azt gondoltuk, hogy így is érthető lesz a nézőknek az, hogy mi történt itt az Orbán család üzleti építkezésében.
Hogy kérdezek már akkor erre rá, mert nagyon sok érdekes elemet, és ennek az építkezésnek nagyon sok érdekes elemét előhozták az újságíró. Bódi Sandás ugye sokat szerepel az anyagban, a Válasz Online-nak egyik alapítója, meg újságírója, és ő sokat beszél arról, hogy Tiborcz István számára ez az egész nem is csak a pénzről szól, hanem ahogy mondta, a trófea számít igazán neki, és akkor bemutattátok ezeket, hogy ugye mi minden összpontosul a környezetében, és hozzátett, hogy akkora összegek mozognak itt, vagy akkora összegekről beszélünk, hogy ezekből egy komplett metróvonalat meg lehetett volna építeni, és ezen kezd tűnk el itt, vagy mi is beszélgetések során gondolkozni, hogy ezek olyan összegekről beszélünk, ami tényleg nehéz felfogni, vagy megérteni, hogy mekkora összegekről van szó. Szóval ez így már érthető, miközben ugye azt halljuk, látjuk, hogy a különböző beruházások esetében mindig azt halljuk, hogy nincs elég pénz, és soha semmire nincs elég pénz, és ezért nem megy ide, meg nem megy oda. És volt egy másik dolog is, hogy ez egy olyan gazdasági modell, ami Magyarországot hosszú távon meghatározta, hogy milyen fejlesztéseket és egyetem milyen irányba tud menni. Ilyen szempontból is nagyon érdekes volt a megközelítésetek. Ez mennyire ment át, vagy ez mennyire volt cél, hogy ezt is bemutassátok, hogy ezt a típusú gondolkodást?
Ugye nem feltétlenül az volt a cél, és ezért nincs is nagyon sok, egyébként szerintem nagyon profi módon elkészített animáció van benne, ami segíti a történetnek a megértését, de például nem volt az cél, hogy mondjuk én nagyon terheljük a nézőt számokkal, vagy mondjuk ilyen nagyon bonyolult céghálókkal. Tehát ez így lehetett volna sokkal ilyen adatokkal jobban teletömött, de nem akartuk, mert tényleg az volt a cél, hogy ez egy befogadható film legyen. És egyébként az Andrásnak az egy nagyon jó magyarázata volt, meg egy nagyon képletesen elmondta, hogy ugye ott konkrétan ugye ezeknek az irodaházaknak a megvásárlásáról mondta azt, hogy amit arra ugye az állam elköltött, ugye az ő információi, meg más becslések szerint ugye jelentősen túlározottan abból mondjuk kijön egy metróvonal, amit mondjuk már így értenek az emberek. De azt gondolom egyébként, és itt arra is válaszolnék, hogy mondjuk arra kritikára vagy észrevételre, hogy nem mond újat a film, mármint hogy így nincs benne új információ. Én erre igazából beszélgettünk erről is természetesen az elején, hogy vajon tudunk-e ez valami olyat hozzátenni, amitől lesz egy ilyen hír eleme ennek a filmnek, de most teljesen őszintén, hogyha most itt most kiderítettük volna, hogy nem tudom, még ez a hotel is az övék, meg az a cég is az övék, meg ez is, meg az is része a birodalomnak. Szerintem olyan nagyon sokat nem osztott, nem szorzott volna ezen, hiszen már így is óriási ez a birodalom. Viszont az egy teljesen tudatos dolog volt, és erről sokat beszélgettünk, meg nagyon sok munkát öltünk bele, hogy ha már filmről van szó, akkor vigyük be a nézőt abba a világba, amit felépítettek, abba a világba, amit nagyon kevesen láthattak eddig, miközben tudjuk, hogy ez ugye dokumentálva van, hogy jelentős részben, ha nem is direkten, de akkor áttételesen mindenféle állami vagy kormányzati segítséggel építettek fel. És ugye így ezért történt az, hogy a kollégáim, itt elsősorban Marton Kamilla ugye járt helyszínekre a filmes kollégákkal, a Bíró Bálinttal, ugye volt olyan hely, ahol mondjuk ilyen a Tiborcz Birodalomnak része, ahol mondjuk kaptak egyébként forgatási engedélyt, oda akkor elmentek úgy, ahova nem kaptak, mondjuk a Turai Kastély, akkor azt szépen fogták magukat, elmentek egy ebédre, és akkor ott körbejártak, és akkor...
Tehát megvannak a módszerek erre, hogy ezt mondjam.
Aztán ugye, azt már úgy érzékelem, hogy a filmnek egy ilyen nagyon népszerű része, és én is nagyon szeretem, az a, ugye, amikor sikerült bejutnunk a Botanik Klubba, ami ugye a Tiborcz Birodalomnak egy ilyen titokzatos helye, ugye másfél éve nyitották egy budai elitklub, ahova csak egy ilyen többkörös felvételi eljárás során lehet egyáltalán bekerülni, soha nem járt bent, illetve a járt is bent újságíró, akkor fotókat, videókat nem készíthetett róla. Szóval, hogy mondjam, tehát szerintem ezek a képek, ezek az információk, ezek sokkal-sokkal többet elárulnak arról, hogy mi ez a világ, ami létrejött, mint az, hogyha most még beleraktunk volna néhány számot, vagy egyébként akár megmutattuk volna a 60 pusztát is, amit már egyébként láttak.
Csak két dolog még ez egyébként, hogy mennyire volt nehéz dolgotok, hogy mennyire változott meg annak a terepe lehetősége, hogy információt szerezzetek. Ugye itt most néhány dolgot elmeséltél, de azért nyilván itt rengeteg háttérbeszélgetésről volt szó, nyilván kellett, hogy legyen kormányzati háttérbeszélgetés, információ, mindenhonnan. Mennyire volt ez nehéz, vagy mennyire változottak?
Ez a része, tehát ez nem volt annyira nagyon nagy kihívás, mert ugye miután eldöntöttük azt, hogy ugye mi az a történet, ugye a korábban megjelent feltárt információk alapján, amit mondjuk el szeretnénk mondani, akár narrációban, akár ugye az interjúk révén, és azt is láttuk, hogy tehát onnantól az viszonylag egyszerű volt, ugye meg kellett beszélnünk ezekkel az újságírókkal, ugye a legtöbb interjú alanya a filmben, az ők újságírók, ugye, és egyébként ez egy ilyen szempontból egy ilyen tisztelgés is az újságíró.
Hát nagy klasszikus oknyomozó újságírókról beszélünk.
Ugye Vajda Éva, aki ugye még a 90-es években, 2000-es évek elején ugye nyomozott az Orbán család üzletei iránt, után ugye ott az Orbán bányák ról különösen ugye fontos dolgokat feltártak, és aztán később a Vorák Anita, aki ugye nálunk, Direkt 36-nál, ugye az Ediósz ügyel sokat foglalkozott, és sok mindent feltárt, aztán később ugye a Bódis András, aki az elmúlt években vált ilyen, nem tudom, Tiborcz szakértővé, és ugye szerintem talán ő tett hozzá legtöbbet a modernkori, vagy a közelmúltbeli tudásunkhoz. Itt ez viszonylag...
Tehát megvoltak az információk, és akkor már volt.
Nyilván, és ugye... Tettünk rá egyébként egy próbálkozást, hogy eljussunk, és esetleg beszéljünk olyan emberekkel, akik részei ennek a Orbán... Volt olyan, akivel mondjuk tudott beszélni a kollégám, a Kamilla, hogyha jól emlékszem, de az, hogy mondjuk ebből a körből bárki, akár ilyen elsötített képpel, eltorzított hanggal leüljön és beszéljen, erre egyszerűen egyébként én is nagyon-nagyon kevés esélyt láttam, és hát nem is nagyon volt. Szóval, hogy onnantól ez ebbe, tehát ezt nem egy idő után el kellett engednünk, és fókuszálnunk kellett arra, ami ugye megcsinálható, ami megvalósítható.
Még egy utolsó kérdés a végére. A bevezetőben említettem a kormányzati reakciót. Erre hát itt a Menczer Tamás Facebook posztját nyilván te is láttad. Azt mondta, hogy az egész film egy lejáratás, önök külföldi irányításnak megfelelően Gyurcsány Ferenchez, Brüsszel Péterhez hasonlóan azt a látszatot akarják kelteni, hogy itt minden el van lopva, ezt idéző jelvetette, és hogy az ukrán állam által indított lejárató kampányról van szó, az egészet a Kocsis Máté által közöltekre alapozza, ezt mondta. Menczer Tamás, igen, erre ti is reagáltatok, aztán ugye Orbán Viktor a minapi pénteki rá rádió interjújában is beszélt arról, hogy a baloldalnak a törekvéséről van szó, ügynökökként működnek ezek az újságírók. Ezt hogy látod, hogy ez mennyire erősödhet fel? Ti mennyit érzékeltek ebből, és mi lehet ennek a jövője, hát vagy,
ez történik akkor, amikor szerintem nagyon fontos, hogyha ezeket végignézzük, ezeket a nyilatkozatokat, vádaskodásokat, hogy tehát egyik sem azzal foglalkozik, ami a filmben van. Nehéz is lenne, mert ezek olyan történetek, amiket újságírók feltártak, amik kiállta az idő, olyan történetek, amik kiállták az idő próbáját. Ugye mi is egyébként újra és újra ezeket mind leellenőriztük, amik elhangzanak a filmben, amiket beépítettünk a filmbe, hogy ezek valóban úgy vannak-e, valóban ténybelileg ugye megállják a helyüket. Szóval...
Igen, csak ugye itt azt hangzik el, hogy kormánybuktató céllal zajlik ez az egész. Hogy ezt hogy látod, hogy ez mennyire működőképes, vagy mennyire...
Nem tudom, nyilván van olyan réteg, nyilván van egy olyan része a nyilván a magyar nyilvánosságnak, a magyar embereknek, akik fogékonyak ezekre a fajta vádakra. Én tényleg azt tudom mondani mindenkinek, nekik is, bárki másnak, hogy nézzék meg ezt a filmet, és aztán annak alapján döntsenek arról, hogy mit gondolnak róla. Szerintem ez egy teljesen higgadtan, világosan, tényekkel alátámasztva elmesél egy történetet. Nyilván itt most van egy olyan cél, ugye már ez a megelőző csapás is erre irányult, meg az azóta zajló kommunikáció is, hogy ugye alássák a mi hitelességünket, és valahogy így befeketítsék ezt a filmet. Sajnos ebben a közegben élünk, ezen nehéz változtatni. Mi azt tudjuk tenni, hogy egyébként egyrészt transzparensen működünk, a film, mondom, tehát nagyon ugyanolyan szigorú szakmai sztenderdek alapján készült, mint minden egyes Direkt 36 cikk. Szóval tényleg beszéljen magáért az a film, és mondom, ezek a vádaskodások, hogy mi mondjuk milyen ukrán kémakció vagy titkosszolgálati akció részeként csináltuk volna, ez pedig egy szemenszeret hazugság, tehát erre nem tudok más mondani, és egyébként a Direkt 36-nak egyébként is a finanszírozásának a túlnyomó része az magyar olvasók, nézők hozzájárulásaiból áll össze. Egyébként örömmel mondhatom, hogy ugye az elmúlt napokban egyébként rengeteg új támogató csatlakozott a támogatói közösségünkhöz.
Hát lett volna még kérdésem, szerintem folytatjuk majd mi meg, hát ki tudja, hogy még mekkora lesz a nézettsége itt a következő napokban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.